Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Így ebéd után elég nehéz elkezdeni dolgokat, próbálok erre koncentrálni. Olyan címet írtam fel, hogy sikertelen kísérlet Eszterházy János eltávolítására Magyar Pál téléről 1944-45 fordulóján. Azzal kezdeném, hogy milyen források állnak a rendelkezésemre, és mik a kiindulási pontok. Én úgy gondolom, hogy az Eszterházy kutatás a jelenlegi állás eddigiekben a súlypontjai nem erre az 1944-es eseményekre estek, hanem sokkal inkább a súlypontjai az utóbbi években a holokauszt kérdés jelentett az Eszterházy kutatásnak, és egy ilyen másik súlypontja az első bécsi döntése és a visszacsatolásban játszott szerepe Eszterházynak. Ennek az oka, hogy miért ezzel foglalkozik többet a szakma, én úgy gondolom, hogy két pontos oka van. Egyrészt ezek jobban eladhatók, tehát didaktikusabban, meg abban a vitában, amiről itt már volt szó, erről magyar-szlovák vitában, nyilvánvalóan a 38 témáját mind a két fél jobban fel tudja használni, illetve a holokauszt kérdését mind a két fél jobban fel tudja használni. A másik okát pedig a forrásadottságok jelentik, ugyanis még a 1938-at illetően például nagyon bő levéltári forrásanyag a rendelkezésünkre, 1944 végét illetően szinte alig van valami forrásunk. Tudni kell azt, hogy már ebben az időben mind a két ország, Magyarország és Szlovákia is átáll egyfajta háborús üzemmódra. Ennek a háborús üzemmódnak a következtében elapadnak azok a források, amelyek amúgy a rendelkezésünkre állnak. Például a Magyar Külügyminisztériumnak az anyagaiban, a K64-es vagy a K63-asban, már alig találni valamit 1944 második feléről, hogy mi történik Pozsonyban, mi történik a magyar parttal, mi történik Eszterházyval. De ugyanez a helyzet a szlovák belügyi jelentésekkel is. Tudjuk, hogy ez csehszlovákia hagyománya volt, ahol mindent a rendőrség nagyon gondosan feltérképezett. És ezek az anyagok még hasonlóan jók, aztán 41-42-ben, de 44 második felére már az USB anyagai is nagyon hiányosak. Illetve hát a korabeli sajtó is hiányos, hiszen tudjuk, hogy még a 40-es évek első éveiben több magyar napilap jelenik meg, amelyek azért tájékoztatnak a magyar part viszonyairól. 44 második felében már csak egyetlen napilap jelenik meg, a Magyar Néplap, vagyis heti lap a Magyar Néplap, a Magyar Hírlap már leáll október végén, és a Néplap is leáll aztán december végén, tehát nincs megfelelő sajtóforrásunk sem. Ezért tartom én fontosnak azt, hogy ennek a kutatásnak a keretén belül egy olyan forrás sikerült feltárni, amit eddig nem használtunk ki, ez pedig a német levéltári forrásokat jelenti. Elsősorban azt az anyagot, amelyet a berlini Bundesarchívban őriznek, és ez az anyag pedig az akkoriban az Einsatzgruppe H keretén belül működő SIPO és SD anyaga, vagyis a Sicherheitsdienst, Polizei, vagyis a biztonsági rendőrség, illetve az SD-nek az anyaga, amely megtalálható a berlini Bundesarchívban, és ezek a német anyagok segítenek bennünket ahhoz, hogy megismerjük a magyar part korabeli helyzetét, illetve Eszterházyra is nagyon jó forrás nyújtanak. Előtt elérünk 44-hez, azzal kezdeném ilyen bevezetőként, hogy tudjuk azt, hogy a magyar társadalom és a párt is, a magyar politikai élet is 1938-ig az első bécsi döntésig meglehetősen struktúrált volt. Több magyar párt működött, és meglehetősen ellentétes vélemények is napvilágot láthattak a magyar sajtóban. Az első bécsi döntés után látunk egyfajta beszűkülést, hiszen az autoritatív rendszert építő Szlovákia viszonyai között nem lehetett több pártrendszert építeni. Csak egyetlen magyar párt maradhatott, és ebben a magyar pártban szükségszerűen tömörült mindenki, olyanok is, akik korábban egymás ellenfelei voltak. Tehát azok is, akik korábban egymással szemben politizáltak, 1939 elejétől egy és ugyanabban a pártban tömörülnek össze. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a véleményeikben is azonosak. Nyilvánvaló, hogy nem nagyon juthattak ezek a vélemények a felszínre, de azért látni kell azt, hogy itt nagyon éles ellentétek vannak a párton belül. Annak, hogy kifelé mégis ez a párt egységesnek látszott, nagy szerepe van a vezérelvnek, hiszen ez a párt már a háború idején a vezérelvre épül fel. Eszterházy gyakorlatilag egy személyben dönt a párt politikai irányvonaláról, egy személyben rendelkezik a párt anyagi eszközeiről, sőt ő nevezi ki a párt alsóbb szintű vezetőit is. Tehát, hogy valaki számára világos legyen, körülbelül olyasmi, mint ma Magyarországon Orbán Viktor, mindenről egyedül dönt, annyi különbséggel, hogy Eszterházit lehetett bírálni a parton belül. Bocsánat ezért az aktualizálásért. Na most azt kell ehhez elmondani, hogy ennek az egyöntetű iránynak ellenére Eszterházinak nagyon sok a bírálója a parton belül. Ennek legfőbb okát pedig abban látni, hogy 39 elejétől egyre egyértelművé válik a magyar kisebbségnek a térvesztése Szlovákiában, és a pozícióvesztése. Különösen így van ez, ha összehasonlítjuk a német kisebbséggel összehasonlítva. Mindenki számára szemmel látható, hogy a magyar kisebbség folyamatosan veszít a pozícióiból. És ezt nagyon sokan Eszterházinak rólják fel, és az tulajdonképpen ezt erősíti József Tiszónak egy megnyilatkozása, amelyet Privigyén mondott, ahol Tiszó körülbelül ezt mondta Eszterházinak és a magyar pártnak megcímezve, hogy idézem, jöjjetek velünk, ahogy a mi németjeink jönnek, és akkor ugyanazokat a jogokat fogjátok megkapni. Vagyis, hogyha beálltok a nemzeti szocialista irányba ti is, akkor jogokat fogtok kapni. Most azt tudjuk, hogy Eszterházi ezt az irány nem volt hajlandó elfogadni. Az ő konzervatív keresztény elvei nem engedték azt, hogy a pártot a nemzeti szocialista irányba elvigye, és nagyon sokan ezt felrótak neki. Azt mondták, hogy ezt pedig be kell vállalni, mert akkor a magyar kisebbség jobb helyzetbe fog kerülni. 38 végétől egyre nyilvánvalóbb, hogy létezik egy ilyen csoport a parton belül, amely szeretne egy irányváltást a magyar parton belül. Ezt elsőként a sajtóban jelenik meg, ahol Jablonicki Jánosnak, aki a magyar part egyik erős embere volt Pozsonyban, megjelenik két olyan cikke is a korabeli magyar sajtóban, amelyben irányváltást követel. Nagyon gyorsan felismerik azonban azt is Eszterházi ellenfelei, hogy Eszterházi pozíciója megingathatatlan a parton belül. Egyrészt azért, mert Budapest mögötte áll, másrészt azért, mert a magyar választók is mögötte állnak Eszterházi mögött. Ezért nem reális az ő eltávolítása. Ezért történik 39 elején egy kísérlet arra, ez már most közismert, hogy egy magyar nemzeti szocialista pártot létrehozzanak Pozsonyban. Ezt a pártot megpróbálják megalakítani, olyan névtelen emberek adják a nevüket hozzá, mint a Kubovszki testvérpár, de tudjuk azt, hogy valójában a párt alapítás mögött olyan emberek vannak, mint Jablonicki János, vagy Ludwig Aurél, aki az egyik legbefolyásosabb pozsonyi német eredetű kereskedő családnak volt a sarja. Azt is tudjuk, hogy ezek a Jablonickiék és Ludwigék a magyarországi nyilasoktól kérnek segítséget ez a pártalapításhoz. Ez a segítség kevés, és nem sikerül létrehozni. Egyrészt megint azért, mert Budapest nem támogatja ezt, másrészt Pozsony sem támogatja azt, hogy egy másik magyar párt alakuljon. Egyébként is a szlovák törvények, különösen majd a 39-ben elfogadott új alkotmány, eleve kizárja, hogy egy etnikai csoportnak két politikai reprezentánsa is legyen. Tehát csak akkor lehetne egy nemzeti szocialista pártot létrehozni, hogyha régi pártot feloszlatják. Ez viszont már diplomáciai kérdés. Ezt Pozsony nem meri bevállalni, még esetleg szimpatizálna is egy ilyen irányvonallal, hogy feloszlatja a magyar pártot. Úgyhogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a párt, a nemzeti szocialista kísérlet nem sikerül, de a párton belüli ellenzék megmarad. Ennek több nyomát is adják, ez az USB-nek, tehát az Ústredje és Státnej Bezpečnosti anyagaiban nagyon sok nyoma van annak, hogy Eszterházival elégedetlenek. 1940-ben például Eperjesen fogalmaznak meg egy memorandumot Eszterházi ellen, amelyet a párton belül terjesztenek, vagy megemlíteném 1941 végét, amikor a Csáki Mihály, a magyar párt szepesi körzetének vagy sárosi körzetének volt egyik vezetője, körül gyülekezők Bárdossy miniszterelnökhöz juttatnak el egy Budapest egy memorandumot, amelyben Eszterházi leváltását kérik, illetve lecserélését. Itt Bárdossynak be is kell avatkoznia, indirekt források arra utalnak, hogy Budapestre hívja Csákit és Eszterházit, ahol tulajdonképpen arra szólítja fel Csákit, hogy lépjen vissza, és Eszterházi támogatja továbbiakban is. Úgy is mondhatnánk, hogy nagyjából 41 végére az Eszterházi ellenes erőknek, akik szeretnék a pártot egy német barát és náci érzelmű vagy náci orientáció alakulattal átalakítani, fel kell ismerniük, hogy amíg Budapesten a hagyományos politikai garnitúra van hatalmon, tehát élen Hortival és az a vonal, addig Eszterházit nem fogják tudni eltávolítani. Ezért igazából 1944-ig nincs is erőteljesebb kísérlet Eszterházi eltávolítására. Újból azok a mozgások, amelyek Esterházy által valitásra irányulnak, csak 44 közepétől érzékelhetők, hiszen tudjuk, hogy 44. március 19-én Magyarországot megszállják a németek, és ez kezdi ismét felbátorítani az Esterházy ellen szövetkezők táborát. Ennek több jele mutatkozik, például 44 nyaran van Nyitraegerszegen a SZEMKE-nek, a Magyar Kultúregyletnek egy gyűlése, ahol az újságok tudósításaiból, illetve az USB jelentéséből kiderül, hogy szinte a SZEMKE vezetősége tüntet Esterházyval szemben, csak itt mindig hangosan megtapsolják, Esterházyt nem tapsolják meg, szóba kerülnek, nem javasolják őt tulajdonképpen a tágabb bizottságba, csak egyik jelöltnek a javaslatára veszik oda be, tehát már látni az, hogy elégetlenek vele, illetve szintén egy USB jelentésből tudjuk, hogy 44 májusában a pozsonyi Stefánka kávéházban egy 20 tagú vezetőségi gyűlés tart a magyar part Esterházy jelenléte nélkül, ahol Esterházy eltávolításáról beszélnek. Egy korabeli német jelentés, amely 44 októberében született, de még a nyilas hatalomátvétel előtt, nagyon határozottan igazolja ezt a szakadást a parton belül. Ez a jelentés azt mondja ki, hogy a magyar part teljes mértékben két része szakadt. Az egyik részben ott van Esterházy, és azok, akik vele tartanak, Stelzer Lajos partigazgató, Kotelli István, aki a part jogásza tulajdonképpen, Stelzer, őt mondtam, Garzuli Neumann, a part pozsonyi vezetője, vagy ide sorolja a német források, szalombolsevistáknak nevezik őket, a volt sarlósokat, Szalatnait és Périt, illetve a part sajtójának a vezetőjét, Somost. És van egy másik vonal, akit a német forrás német barát vagy náci barát vonalnak jelez, ide sorolják többek között Tamar Amintet, Csáki Mihályt, Ludwig Aurélt, Brogyáni Kálmánt és Duka Zólyomi Norbertet. Őket nevezik meg ennek a német vonal fő reprezentánsainak. 44. október 15-én, ahogy megtörténik a nyilas hatalomátvétel Budapesten, azonnal aktivizálódik az a német barát szárny, és Brogyáni Kálmán és Ludwig Aurél már másnap ott vannak az SZDJ pozsonyi irodájában, erről feljegyzés van, és már azon tárgyalnak a németekkel, hogy hogyan lehetne Esterházyt eltávolítani. Ha nem tulajdonítanak, vagyis nem úgy gondolják, hogy ez nehéz lesz, mivel a part vezetése Esterházy mögött áll, és ami nagyon fontos, hogy Esterházy mögött áll a partnak a sajtója, még az akkor még megjelenő Magyar Hírlap, illetve a Magyar Néplap, úgyhogy az egyik legfontosabb feladatnak azt tartanak, hogy valamiképpen a part sajtóját átalakítani. Ebben lehetne központi szerepe a Jablonyickinak, aki szintén Esterházy ellenfele volt, és a Concordia nyomdának az egyik fő irányítója, aki azzal fenyegetőzött többször is, hogy le fogja állítani a Esterházy lapjainak a nyomtatását. Ehhez a szándékukhoz a Esterházy ellenfelei 1944. december elején egy nagyon erős impulzus kapnak, vagy segítséget kapnak Ferber Viktor személyében. Ferber Viktort a budapesti nyilas kormány küldi a pozsonyi magyar követségre, névleg tulajdonképpen egyfajta sajtó attaséként. Valójában két feladata van. Az egyik feladat az, hogy átalakítsa a követséget nyilas szellemben. A másik feladata pedig az, hogy átalakítsa a magyar partot, és megpróbálja valamiképpen az Esterházy vezetésű magyar partot egy náci barát parttá átalakítani. Erről Ferber Viktorról egyébként, akinek az anyagát meg lehet találni a budapesti fővárosi levéltárban, mert a népbíróság a háború után elítélte, azt kell tudni, hogy ő egy ilyen konjunktúra lovag volt, akinek 44-ig semmi köze nem volt a nyilasokhoz, de mikor 44 őszén az a veszély fenyegette, hogy behívja a köt katonának, akkor gyorsan jelentkezett a külügyminisztérium szolgálatába, és mivel volt neki egy szlovákiai származása vagy vonala, tudott szlovákul, vagy értett legalábbis, ezért őt ide küldték Pozsonyba. Ferber a 45-ben tett vallomásában, tehát amikor már a Magyar Népbíróság előtt vall, ő nyíltan megmondja, hogy az egyik feladata az volt, hogy lecserélje Esterházyt. December 15-én Ferber az SZDJ pozsonyi megbízottjával tárgyal, és akkor bejelenti a németeknek, hogy Szálasi már döntött, Esterházyt le kell cserélni, és lehetőleg a legóvatosabban eltávolítani a part éléről, hogy azzal egyrészt a magyar tömegeket sem valamiképpen sértsék, és a szlovák vezetés érzékenységét. Tehát úgy akarták eltávolítani, minél nagyobb feltűnés nélkül, és már azt is bejelentette, hogy a várható utódja Csáki Mihály gróf lesz. Ugyanezekben a napokban, amikor Ferber ezt közli Pozsonyban, Esterházy épp Budapesten tartózkodik. És ott azt is tudjuk, hogy gyakorlatilag másnap, december 16-án őt a nyilasok letartóztatják, és Bagosi Zoltánhoz a budapesti külügynek a párt megbízottja elé vezetik, aki tulajdonképpen arra akarja őt elkényszeríteni, hogy mondjon le a pártelnöki tisztségéről, és nevezzen ki maga helyett valaki mást. A fennmaradt források szerint több név elhangzik, Duka Zólyomi Norberté, Pécsi Jenőé, elhangzik Ludwig Aurélé, vagy éppen Csáki Mihályé. Eszterházy a fenyegetés hatására sem hajlandó lemondani, tulajdonképpen egyfajta kompromisszumban egyeznek meg, ugyan nem mond le, de szabadon hazatérhet Pozsonyba, de hazatért, akkor be fogja majd nyújtani a lemondását. Ebben tudnak megegyezni. Eszterházy 21-én haza is tér, egyből jelentkezik Kulnál, a pozsonyi magyar követnél, majd utána Ferbernél, és akkor megint... Elnézést, ezt elfelejtem kikapcsolni. És akkor Ferber ismét csak... Ferber vallomásában egyébként az derül ki, Ferber maga azt vallja, hogy ismét megfenyegette Eszterházyt, hogyha nem hajlandó lemondani, akkor le fogja tartóztatni. Tehát Eszterházy ezeknek a fenyegetéseknek hatására bejelenti, hogy pártvezetőségi ülést fog összehívni, és január 1-i hatállyal távozik a párt éléről. Ekkor úgy nézett ki, hogy tulajdonképpen az Eszterházy ellenes erők megnyerték ezt a játszmát. Azonban ez nem így volt, ugyanis Eszterházy egy nagyon fontos dolgot el tudott kerülni. Az, hogy ő maga nevezze ki az utódját, ugyanis mivel ő ezt nem volt hajlandó, így az utódot a pártelnökségnek kellett megválasztani. Viszont ebben a pártelnökségben Eszterházynak biztos többsége volt. Úgyhogy tulajdonképpen a következő hetekben Eszterházyék feltehetően arra játszottak, hogy húzzák az időt, addig, ameddig lehet, és utána ismét őt magát válasszák meg pártelnöknek. Eszterházy, mint tudjuk, a december 30-án tartott ülésen bejelentette, hogy lemond a pártelnöki tisztségről, de nem válaszoltak meg helyette senkit, Stelceri Lajos pártigazgatót megbízták az, hogy vezesse a párt ügyeit, aki szintén Eszterházy embere volt, és arról döntöttek, hogy két héten belül ülést tartanak. Egy január 2-ai vagy 3-ai SD német jelentés viszont már arról számol be, hogy az egész lemondás az csak megtévesztés, hiszen Eszterházy megtartotta a pártirodát, és tulajdonképpen ez a pártiroda továbbra is az angol szász erőknek a gyülekezési pontja lesz, és nekik biztos információik vannak arra, hogy Eszterházy egyáltalán nem akar eltávozni a párt éléről, és nagy hiba volt, hogy őt fizikailag nem likvidáltak, mert így ott fog maradni a párt élén. Valószínűleg érezték ezt az Eszterházy ellenes erők, ugyanis Ferber Viktor január elején találkozik a Luddinnal, a német követte, illetve Karmazinnal, a szlovákiai németek vezetőivel, és ahhoz kéri támogatásukat, tulajdonképpen azt mondja el nekik, hogy nem fog sikerülni a parton belül Eszterházyt eltávolítani, ezért úgy döntöttek, hogy egy új magyar pártot fognak alapítani, magyar néppárt néven, és még olyan ígéretet tesz, hogy ez a néppárt, ez a németeknek a legtökéletesebb szövetségese lesz, de úgy lesz magyar párt, hogy a szlovák érdekeket sem fogja sérteni, tehát lemond a revízióról, sőt a hungarista külsőségeket egyáltalán nem fogja szorgalmazni, tehát hogy ne sértse vele a szlovák érzékenységet. Illetve még ezen az ülésen, vagy ezen a megbeszélésen támogatást kér Ferber a németektől, hogy a Magyar Szó című nyilas szellemiségű lapot elindíthassak. Nem nagyon vannak források arra, hogy a németek hogyan reagálnak erre. Én azt feltételezem, hogy igazából nem akartak beavatkozni az ügyekbe. Ugyanis nem adnak ígéretet. Azt hiszem, hogy Ludin azt mondja a Ferbernek, hogy ez olyan jelentőségű ügy, amiben ő nem dönthet Berlin konzultáció nélkül, tehát hogy nem támogathatja ezt a pártalapítást, úgyhogy ez az ügy itt el is akad. Tudjuk, hogy a Magyar Szó ügye nem akad el, hiszen azt elindítják, de azt is csak februárban, ugyanis a Magyar Szóhoz meg a pozsonyi kormány nem adta meg az engedélyt. Hát érdekes, itt még ami nagyon kérdéses, hogy hogyan viszonyult mindehhez a dologhoz Tiszóék és a pozsonyi kormányzat, azt nem tudjuk, azt nagyon jól lenne még kideríteni, de az biztos, hogy a Magyar Szóhoz nem adtak engedélyt a megjelenéshez, és mint tudjuk, azt végül is németek szintén az Einsatzgruppe H-hoz tartozó Kurt Eggers csoportnak a kiadásában tudják csak elindítani. Most mi történik a pártelnöki tisztséggel? Tudjuk azt, hogy először a pártelnökség január 11-én ül össze, nem döntenek, január 15-ére halasszák a döntést. 15-én ismét nem döntenek, nincsenek elegen a döntéshez. Ez csak úgy állhat elő, hogy Eszterházyék valószínűleg nagyon tudatosan szabotálják az ülést, kevesen mennek el, hogy ne lehessen döntést hozni. Akkor elnapolják az ügyet január végére, és végül január 27-én, ha jól emlékszem, vagy 26-an kerül sor arra az ülésre, ahol most már igaz a 26-an nem tudja elkerülni a döntést, és megválaszza Garzuli Ferencet, akiről a német források azt mondják, hogy antifasiszta és a szlovák partizánokkal tart kapcsolatot, egyértelműen Eszterházynak az embere, megválaszza a Garzuli Ferencet partelnöknek, azzal a feltétel, hogy Garzuli kap 8 nap haladékot arra, hogy eldöntse, vállalja tisztséget vagy nem. Garzuli nem is várja meg a 8 napot, hanem február 2-án bejelenti, hogy nem vállalja tisztséget. Erre február 3-án ismét összeül a partelnökség, és ismét megválasztják Eszterházyt partelnöknek. Tehát ez az, amit már a német jelentések, az SD jelentése egy hónappal korábban láttak, hogy az egész csak az időhúzásról szól, és ismét Eszterházyt akarják partelnökként megválasztani. Eszterházy újraválasztását a nyilasok, Ferber Viktor azt a magyar kormányzat elleni provokációként értékelik. Eszterházynak és például Révai Jánosnak, aki az egyik bizalmi embere volt, megtiltják meg azt is, hogy a nagykövetség a követségre bemenjen, kitiltják a követségről, és megtagadnak mindenféle anyagi segítséget. Érdekes módon azonban az anyagi segítség megjön, valahonnan a magyar pártnak hirtelen lesz pénze, hogy kifizesse az adósságait. Ezzel egyébként Ferberék a szlovák kormány gyanúsítják, hogy ez a szlovák kormány áll mögötte, akiknek az volt az érdekük, hogy Eszterházy maradjon a helyén, és ők támogatták meg a magyar pártot, és adtak hozzá anyagi támogatást is. Ezt még ki kellene deríteni, ez egy érdekes kérdés lehet, hogy hogyan álltak ehhez az egész kérdéshez hozzá Tiszóék. A végkifejletet ismerjük, Eszterházy a helyén marad, és azt is tudjuk, hogy 40... Kiart az időm? Azt is tudjuk, hogy őt aztán 45 tavaszán elfogják és kiadják a Szovjetuniónak. Azok közül, a szereplők közül, akiket említettem, néhányan szintén erre a sorsa jutnak, az Eszterházy táborába tartozó Neumann Tibor is erre a sorsa jut, őt is a Szovjetunióból hurcolják. Erre a sorsa jut egyébként Csáki Mihály, az ő szerepe még továbbra is tisztázatlan, ugyanis érdekes módon, amikor Bagossy december 16-án, 17-én Eszterházyt letartóztattatja, és ott előterjeszti, hogy kiket lehetne kinevezni, akkor Eszterházy egyedül Csáki Mihály kapcsán mondja azt, hogy nem is biztos, hogy Csáki ezt elvállalna. És több jelentés is utal arra egyébként, hogy Csáki vissza is táncolt, nem vállalta volna ezt a tisztséget. Egyébként vele kapcsolatban volt még egy probléma. A 44 decemberénél már a német jelentések előhúzzák azt, hogy a felesége zsidó származású volt. Tehát már Csákiról úgy írnak 44 végén, hogy valószínűleg ő nem is jöhetne számításba a felesége származása miatt. Meg azért is több kifogás van Csákival kapcsolatban, mert ő túlságosan baloldali gondolkodásúnak tartották. Egyébként érdekes módon volt egy állítólag a magyar munkások csak Vörös Grófnak hívtak. Tehát ez egy érdekes mozzanat Csáki személyével kapcsolatban. Aki még érdekes lehet, az például Brogyani és Duka, akik a háború után a pozsonyi népbíróság elé kerültek, és őket elítélték. Azzal, hogy mind a ketten a német barát cárnyhoz tartoztak, és mind a ketten segítettek a magyar szónak a kiadásában. Brogyani a szerkesztője volt, és Duka Zólyomi Norbert pedig az egyik írója, a jogi rovatnak a vezetője volt. Az más kérdés, hogy a háború után mind a kettő elő tudta szedni, ma bocsánat, a saját zsidóját, akit mentett. Tehát volt Duka Zólyomi Norbert lakásán is volt egy megmentett zsidó lány, akit cselédlányként befogadtak, és Brogyaninak a lakásán is. Hát mind a ketten fel tudtak mutatni egy adó azt, akit ők mentettek. Az ő megítélésük a mai napig még tisztázatlan. És Ferber Viktor pedig, a budapesti népbíróság ítélt el 10 évet kapott, valószínűleg aztán ők maguk is rajtak, hogy a semmiért, mert igazából ő nem tekinthető háborús bűnösnek, aztán később ezt mérsékelték, és 5 évre, és aztán egy ilyen magyarországi TSZ-nek az elismert agronómusaként, vagy gazdasági vezetőként halt meg valamikor a 60-as években. Úgyhogy ennyit ehhez a mozzanathoz, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a forráscsoport, ami elsősorban ez a német forrásokat jelenti, érdekes színt vihet abba a tapasztalatban, amit Eszterházyról tudunk, és hát abban a vitában, ami Eszterházyról folyik, azért nem mellékes az, hogy a német források következetesen Eszterházyt angol barátnak, német ellenesnek nevezik, és vele szemben következetesen meghatároznak egy parton belül egy olyan irányvonalat, amely német barát volt és náci barát. Tehát ez is szerepet játszhat az ő megítélésében. Nyilvánvalóan nem írja át a korábbi cselekedeteit, de 44 végén már azért határozottan elhelyezi őt valahova azon a politikai játéktéren, ahol történtek az események. Köszönöm a figyelmet!